Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem kipihenték magukat, és jót tett mindenkinek, hogy a szerdai előadás elmaradt. Most azonban igyekeznünk kell majd, hogy beérjük magunkat. Az előző alkalommal az impulzus válaszról volt szó. Az impulzus válasz rendszerjellemző függvény segítségével a válaszjel, a rendszer válaszjele tetszőleges gerjesztésre kiszámolható. Rövid összefoglalásul hadd írjam fel, mert régen volt. Tehát az impulzus válasz. Arról van szó, hogy diszkrét idejű lineáris invariáns rendszereket vizsgálunk, tudják, hogy ez mit jelent, és erre az impulzus választ a következőképpen értelmezzük. A HK nem más, mint a rendszernek az egységimpulzus gerjesztésre adott válasza, amely formálisan így írható le a vevő operátorral. Az állítás tehát az, hogy ez rendszerjellemző, amennyiben a válasz kifejezhető a segítségével, tehát az YK a konvolúciós formulával szumma I megy mínusz végtelentől végtelenig HI U K mínusz I, másfelől tükröz bizonyos rendszer tulajdonságokat. Most erről nem volt szó, de a folytonos idejű rendszereknél igen. És itt is nagyon hasonló. Tudnélik, a kauzalitás a rendszerre akkor és csak akkor áll fenn, ha impulzus válasz a belépő. A gerjesztés válasz stabilitás feltétele pedig szükséges és elégséges feltételről van szó. Az impulzus válasz abszolút összegezhetősége. Tehát sok helyen láthatták, hogy itt az integrálók helyébe az összegzés lép, a gerjesztés válasz stabilitás feltételeként pedig az impulzus válasz abszolút összegezhetősége, amelyet azért felírok formulával is. Tehát a feltétel úgy fogalmazható meg, hogy szumma k megy mínusz végtelentől végtelenig HK abszolút érték véges. Ennyit kell tudni az impulzus válaszról, egyébként pedig akit érdekel ennek a két kritériumnak a bizonyítása, a kauzalitás és a gerjesztés válasz stabilitás feltétele, ez tulajdonképpen két-két bizonyítást jelent, mert külön kell a szükségességet és az elégségességet is bizonyítani. Ez megtalálható a jegyzetben. Elég szellemes, néha nyakatekert a bizonyítás. Itt idő hiányában most nem ismertetném. Ehelyett rátérnék a rendszeranalízis második, nagyobb, bár nem túl nagy fejezetére, a rendszeregyenlet tárgyalására. Ez olyan dolog, amely a folytonos idejű rendszereknél nem szerepelt még, tehát fogalmilag is új, bár éppenséggel szerepelhetett volna, ha lett volna rá idő, erre majd, vagy erről majd lesz néhány megjegyzés. Tehát legyen az új fejezet cím a rendszeregyenlet. A rendszeregyenlet a következőről szól. Van egy jelen esetben diszkrét idejű lineáris invariáns, az egyszerűség kedvéért egybemenetű, egykimenetű, azaz SISO, ismerik a rövidítést még jelek egyből talán, és még ráadásul kauzális rendszerünk. Tehát elég sok kikötés van, és speciál a gerjesztés válasz stabilitás nincs kikötve. Tehát ilyen rendszerekre értelmezzük a rendszeregyenletet, amely kapcsolatot ír le a gerjesztés és a válasz között. Mégpedig teszi ezt úgy, hogy nem alkalmaz közbülső változókat, és ilyen értelemben az állapot egyenletektől nagy mértékben különbözik. Az általános alakja a következő. Az elv szerint a rendszer egy K-ütembeli válasza függ a gerjesztéstől, kauzalitás miatt a gerjesztésnek csak az adott ütembeli és annál korábbi értékeitől, de nem csak ettől, mert a rendszer rendelkezhet némi memóriával is, és ezért azt mondjuk, hogy a kimenetnek a korábbi értékeitől is függhet. Ezt a következőképpen lehet általánosan megfogalmazni. Valamilyen B0 UK plusz B1 UK minusz 1 plusz, és így tovább egészen B index M UK minusz M. Ez azt jelenti, hogy a gerjesztésnek legfeljebb M ütemmel korábbi értékei vannak befolyással az adott ütembeli válaszra. De a memóriás tulajdonság miatt a korábbi válaszértékektől is függ. Ezt pedig úgy írjuk, hogy minusz A1 Y K minusz 1 minusz A2 Y K minusz 2 minusz, és így tovább egészen A index N Y K minusz N-ig. Ez azt jelenti tehát, hogy a válaszjel értékének legfeljebb N ütemmel korábbi értéke is befolyással lehet a válaszjelre. Ez összefoglalható egy tömör írásmóddal, szummák segítségével. Ennek a mínusz A1-nek, mínusz A2-nek, tehát a negatív előjelnek csak itt van jelentősége, hogy tudnélik ezt, át szoktuk tenni a bal oldalra, és akkor a következő tömöre forma adható. YK plusz szumma I megy 1-től N-ig A index I YK minusz I egyenlő szumma J megy 0-tól kis M-ig B index J UK minusz J. Ez egy rendszermodell, és egyszer s mindegy rendszer reprezentáció. Ezt be is keretezem. És bekarikázom az N, illetve az M számokat, mert ezek valamilyen szinten jellemzik a rendszert, és pedig a kettő közül az N a fontosabb, ez adja meg a rendszernek a rendjét, azt is mondhatnám, hogy emlékező képességét, mert ennyi ütemmel korábbi válaszjelértékekre tud emlékezni ez a rendszer. Tehát így néz ki ez a rendszermodell, és nézzük meg egy kicsit közelebbről, mit is jelent ez. Először a jobb oldalt vegyük szemügyre. A jobb oldalon a gerjesztésnek néhány egymást követő értéke szerepel, valamilyen szorzófaktorral összegezve. Az ilyet úgy hívjuk, hogy mozgó átlag. Egészen szigorúan csak akkor mozgó átlag, hogyha a BIJ súlyok összege éppen egyet ad, de hát ez tekinthető egy általánosított mozgó átlagnak. Ez a mozgó átlag, angolul moving average, ez az MA rövidítést kapja. A bal oldalon álló szumma azt jelenti, hogy a rendszer aktuális válaszára befolyással vannak a korábbi értékek, ez egyfajta visszacsatolás, és ezt a tulajdonságot úgy nevezzük, hogy autoregresszió. Ez angolul is valahogy így van. És a rövidítése AR. Tehát az ezzel a modellel leírható rendszerek az úgynevezett ARMA. Tehát autoregresszív és és mozgó átlag rendszerek. Speciálisan abban az esetben, hogyha n egyenlő nullával, ez azt jelenti, hogy nincs autoregresszió, ekkor a rendszer pusztán a bemenet, a bemenőjel, vagyis a gerjesztés mozgó átlagát képezi m egymást követő ütemre meghatározott faktorok segítségével. A legtöbb esetben a FIR típusú rendszerek, tehát a véges impulzus válaszú rendszerek MA rendszerek. Speciális esetben ARMA rendszer is lehet FIR típusú, de ez az adott paraméterektől függ. Nézzünk egy példát rendszeregyenletre. Egy másodrendű rendszer egyenlete yk egyenlő 0,7 yk minusz 1 minusz 0,94 yk minusz 2 plusz 2 uk minusz 1,8 uk minusz 1. Látják, hogy most nem ebbe a kanonikus alakba rendeztem az egyenletet, hanem az yk-ra, tehát a válaszjel aktuális értékére csoportosítottam át a tagokat. Jól látszik, hogy ebben az egyenletben n egyenlő 2, azt mondjuk, hogy másodrendű rendszer, és m egyenlő 1-jel, ennek nincs külön neve, csak azt mondjuk, hogy a gerjesztésnek ez a legnagyobb késleltetése a rendszer egyenletben. Említettem, hogy ilyen rendszerekről, vagy ilyen erről a leírásról, a rendszeregyenletről lehetett volna szó a folytonos idejű esetben is. És hogyha figyeltek, akkor látták, hogy a késleltetés, siettetés az valahogy a deriválással áll kapcsolatban. Tehát ennek a folytonos idejű megfelelője egy olyan lineáris n-ed fokú differenciál egyenlet, amelyben itt a késleltetett értékek helyett a különböző rendű deriváltak szerepelnek. Egészen pontosan az lenne a korrekt felírás, hogyha siettetném az egyenletet, tehát későbbi ütemre írnám fel úgy, hogy siettetés, vagy késleltetés ne legyen benne, csak siettetés, és a megfelelő számú siettetést az adott számú vagy adott rendű deriváltal helyettesíteném. Tehát létezik folytonos időben rendszeregyenlet, csak időhiányában nem foglalkoztunk vele. Szabályozás technikából előkerülhet ilyesmi. A rendszeregyenlet lehet egy rendszernek a primer reprezentációja, vagy elsődleges leírása is. Tehát el lehet képzelni olyan diszkrét idejű rendszert, amely nem egy hálózat, hanem egy szabály. Bemenet és kimenet közötti összefüggésnek valamilyen szabálya. Ilyenre számos példát lehetne mondani, majd látunk is néhányat, nem is feltétlenül a villamosmérnöki tudományok területéről, amit egyszerűen, vagy legegyszerűbben rendszeregyenlet formájában lehet megfogalmazni. Persze tudjuk, hogy a diszkrét idejű rendszernek van másfajta reprezentációja is, láttuk például a hálózatot, és elképzelhető, hogy van annak gyakorlati haszna, hogy egy eredetileg rendszeregyenlet formájában megadott rendszerhez egy hálózatot rendeljünk. Ezek az úgynevezett kanonikus hálózatok, és röviden foglalkozunk ezekkel. Hát nem spórolok ennyire. Általában kanonikusnak nevezünk valamilyen hálózati realizációt, hogyha megadott séma vagy sablon szerint működik, tehát megadott sablon írja le, és ez a sablon teljesít bizonyos praktikus követelményeket. Ilyen lehet például a késleltetők vagy a szorzók minimális száma a hálózatban. Egy másik követelmény, hogy a hálózat és egyéb leírások között egyszerű kapcsolatot lehessen találni. Most olyan kanonikus hálózatokat rajzolok fel, amelyeknek a rendszeregyenlete nagyon könnyen felírható, és fordítva is, ha van egy rendszeregyenletem, akkor nagyon könnyen fel tudom rajzolni a megfelelő hálózatot. Bizonyítás nélkül két ilyen hálózattípust rajzolok fel. Az egyikről könnyebben be lehet látni, hogy megfelel a rendszeregyenletnek, a másikról kevésbé könnyen. Az egyes típusnál a példa kedvéért legyen n egyenlő 2 és m egyenlő 2, de meg fogják látni, hogy skálázható, tehát tetszőleges n-re és m-re felrajzolható a hálózat. Valahol a közepén kezdem, tehát hagyjanak fent fölötte egy kis helyet. Kezdem egy összegzővel, aztán egy késleltető következik, ismét egy összegző, egy késleltető, és még egy összegző. És ebből az összegzőből jön a hálózat kimenete. A bemenetet ide fölülre rajzolom, és az eddig felvett összegző pontokba elvezetem egy-egy szorzón vagy erősítőn keresztül az itt látható módon. A hálózatnak ez a része képezi, vagy képzi a mozgó átlagot. Az autoregressziónál említettem, hogy ez lényegében visszacsatolást jelent, tehát a válaszjelnél teszek egy elágazó csomópontot, és visszavezetem a jelet az összegző pontokban. A jelterjedési irányokat tulajdonképpen nem kell felvenni, de azért az elágazásoknál megteszem, vagy az összegzőknél, hogy jobban lássák, hogy merre terjed a jel. De azt hiszem, hogy a rajzjelek egyértelműen tükrözik. Na most, ahhoz, hogy egy ott látható típusú rendszeregyenletet modellezzen ez a hálózat, ahhoz a szorzók értékeinek rendre úgy kell kinézniük, hogy B2, B1, B0, illetve mínusz A2, mínusz A1. Az az állítás, hogy ennek a hálózatnak a rendszeregyenlete yk plusz A1yk mínusz 1 plusz A2yk mínusz 2 egyenlő B0UK plusz B1UK mínusz 1 plusz B2UK mínusz 2. Tehát látszik a közvetlen kapcsolat a rendszeregyenlet és a hálózat között. Említettem, hogy bizonyítás nélkül rajzolom fel, de később majd lesznek arra eszközeik, hogy nagyon könnyen ellenőrizzék, hogy ez így jó. Most csak annyit tudok mondani, hogy kövessék végig mondjuk a gerjesztéstől a jel lehetséges útjait a válaszig, és akkor rögtön látják, hogy ezek a tagok adódnak ki, amelyek a jobb oldalon látszanak. Például, ha végig jövök itt, ezen az útvonalon, akkor itt lesz egy B0 szorzás, és késleltetőt nem érintek, tehát B0UK megjelenik a válaszban. Ha például a B2 felé indulok el, akkor kap az UK egy B2 szorzót, és kétszer haladok át a késleltetőn, tehát kétszeres késleltetést, és erről a tagról van szó. Ugyanígy megkereshetem az Y-nak megfelelő tagokat is, hogyha ezeket az útvonalakat végigjárom, természetesen mindig csak a jelterjedés irányba mehetek, azzal szemben nem. Ilyen értelemben azt mondhatom, hogy a rendszer egyenlet nem más, mint a gerjesztés és válasz közötti lehetséges jelterjedési irányokban felvett műveletek összege, és ez így is van, de rögtön hozzá kell tennem, hogy egy bonyolultabb hálózatban nem érdemes megkísérelni a rendszer egyenletnek ilyen módon való felírását, mert erre majd sokkal hatékonyabb módszerek lesznek. Ennek a párja a másik típusú kanonikus hálózat, az egynek a duálja, úgymond, vagy duálisa. Ez nagyon érdekes, a duális hálózat fogalma önmagában is érdekes, és ezzel lehetne hosszasan foglalkozni. Duális hálózatot úgy kapom, hogy a gerjesztést kicserélem a válasszal, tehát a bemenetet a kimenettel, megfordítom mindenhol a jelterjedési irányt, és az összegző csomópontokból elágazás lesz, az elágazásokból meg összegző. Tehát kifordítom a hálózatot. És nagyon érdekes, hogy ennek ugyanolyan a működése. Ezt már nehezebb ellenőrizni a jelenlegi eszközeinkkel, de később majd már nem lesz olyan nehéz. Tehát én most megfordítom a hálózatot, és ellenőrizhetik, hogy valóban a duálist rajzolom fel. Legyen most itt a bemenet, egy összegzőt rajzolok, utána pedig két késleltetőt egymás után, úgy, hogy közöttük nincs összegző. Itt fent képezem a válaszjelet. Ide is felveszek egy összegzőt. És a jelterjedés irány megfordítása miatt bocsánat, ez itt nem összegző, ez itt elágazás, nyilvánvalóan. Mégis összegző. Valójában illet volna ezt külön csomópontba rajzolni, mert ez így most egy összegző és elágazó együtt. De ez szétválasztható egy összegzőre, meg egy elágazóra, és a kettőt össze lehet kötni egy vezetékkel. Most ezt nem teszem meg, hogy ne zavarjam össze jobban a képet, meg magamat. És itt fent van a B0, B1, B2, itt pedig a mínusz A1 és a mínusz A2. Tehát ez a duális hálózat, és ennek is ugyanez a rendszer egyenlete. Hozzá kell tennem, hogy egy rendszer egyenlethez végtelen sok olyan hálózatot lehet találni, amely azt megvalósítja vagy realizálja. Tehát ilyen értelemben ez a hálózati realizáció nem egyértelmű, azért vannak a kanonikus hálózatok, mert ezekkel egyszerű. Ezért, amikor netán vizsgán egyéb helyen ilyen realizációs feladattal találkoznak, akkor általában a kanonikus hálózati realizációt kell választani. Na most eddig a rendszeregyenletről, mint reprezentációról beszéltünk, tehát mint rendszerleírásról. Most nézzük meg, hogy hogyan lehet a rendszeregyenletből a választ kiszámítani adott gerjesztésre. Ennek van egy roppant kézenfekvő módja, amelyet már a felírás is sugalt. Ez pedig a lépésről lépésre történő megoldás, vagy a fokozatos behelyettesítés módszere. Tehát megoldás, fokozatos behelyettesítéssel, avagy lépésről lépésre. A rendszeregyenletnek azt a legfenti, legelőször felírt alakját vehetem alapul, ahol a K ütembeli érték, a válasz K ütembeli értéke a korábbi ütembeli gerjesztéssel és válasszal van kifejezve. Tegyük fel, hogy valahonnan el akarom indítani a számítást, valamely ütemtől érdekel engem a válaszjel, ez általában a K egyenlő nulla ütem szokott lenni, mert úgy választom meg. Ez azt jelenti, hogy a nulladik ütemhez szükségem van nem csak a gerjesztés korábbi értékeire, de a válaszjel korábbi értékeire is. Ezért felteszem, hogy adva van az y a mínusz 1-ben, a mínusz 2-ben, és így tovább, egészen a mínusz n-edik ütembeli értékéig. Ezek az úgynevezett kezdeti feltételek. Továbbá a számításhoz szükségem van a gerjesztés értékeire is, tehát az UK-ra, ahol K nagyobb egyenlő mínusz M. Tehát nem csak a nulladik ütemtől kezdődően, hanem a mínusz M-edik ütemtől kezdődően szükségem van az UK-ra. Ekkor meg tudom mondani a válaszjel nulladik ütembeli értékét, és pedig mínusz A egyszer Y a mínusz 1-ben, mínusz, és így tovább, mínusz A index N Y a mínusz N-ben, plusz B0 U a nullában, plusz, és így tovább, B index M U a mínusz M ütemben. Ha megvan az Y a nullában, akkor ebből az Y1 az a mínusz A1 Y a nullában, mínusz A index N Y a mínusz N plusz 1 ütemben, plusz B0 U az 1-ben, plusz és így tovább B index M U mínusz M plusz 1. És ha ismerem egy adott ütembeli értéket, akkor abból tovább tudok lépni ezek után. Tehát ez egy roppant egyszerű, mondhatnám primitív módszer, de működik. Nyilvánvalóan megvannak a hátrányai is, hogy tudnék mondjuk a hiba halmozódhat. A másik nyilvánvaló hátránya ennek a módszernek, hogy a válaszjelet csak adatsor formájában, tehát számsor formájában ismerhetem, és hogyha a 20.000 egyedik ütembeli értékre vagyok kíváncsi, akkor nem helyettesíthetek be egy képletbe, hanem végig kell számolnom mind a 20.001 ütemet. Tehát ehhez képest előnyben részesítjük a zárt alakú megoldásokat, egyrészt azért, mert csak be kell helyettesítenünk, és rögtön megkapjuk egy adott ütembeli értékét a válaszjelnek. A másik előnye, hogy többet elárul a jelnek a jellegéről. Ezt már megszokhatták a folytonos idejű rendszereknél is, ahol általában exponenciális, meg szinuszos, meg ehhez hasonló tagok jelentek meg a válaszban, vagy válaszjelként ezeket láttuk. Igaz, hogy a folytonos idejű rendszereknél nem volt ilyen egyszerű megoldásunk, vagy megoldási módszerünk. Tanultak azért valami hasonlót, nem tudom, hogy az előrelépő, hátralépő Euler formulára emlékeznek-e jelek egyből, amelyeket talán elsősorban a nem lineáris rendszerekkel kapcsolatban tanultak, de a lineáris rendszerek állapotegyenletei is megoldhatók ilyen módon, közelítőleg. Ez a módszer nem közelítő, tehát ha a numerikus pontosságunk megfelelő, akkor ez a módszer nem közelítő, hanem exakt. Tehát ezzel ki tudjuk számolni a jelnek a számsorát, az idősorát, tetszőleges K ütemig. Na hát erről azt hiszem elég ennyi, mert hogy ennél értékesebbnek tartjuk a zárt alakú megoldásokat. A zárt alakú megoldásoknál időről időre azért szükségünk lesz erre a behelyettesítéses módszerre, tehát azért ezt jó eltenni. A következő válaszjel számítása az impulzus válasz segítségével. Rövidítek, HK. Segítségével. Hogyha megvan a HK impulzus válasz, akkor tudjuk, hogy a válaszjelet a konvolúcióval tudjuk előállítani. Tehát a feladat igazából a rendszer egyenlettel megadott diszkrét idejű rendszer impulzus válaszának a meghatározása lesz. Ezt több lépésben végezzük el. Elsőként definiálom a segédrendszer fogalmát. idézőjelbe teszem, mert ez nem egy általánosan elterjedt elnevezés, de létezik a fogalom, csak sokféleképpen lehetne nevezni. Felírom még egyszer a rendszer egyenletet röviden, általános alakban. Yk plusz A1, Yk minusz 1, plusz és így tovább, An, Yk minusz N, egyenlő B0 UK, plusz és így tovább, BM, U, K minusz M. Amit a jobb oldalon látok, az iszkét idejű jelek egyfajta lineár kombinációja, önmagában is diszkrét idejű jel. Miért ne nevezhetném ezt egyszerűen valamilyen USK gerjesztésnek? Ezzel első lépésben nyilván egyszerűsítem a problémát. Ez a lépés hálózattal is szemléltethető. És akkor látják, hogy hogy adódik ki a segédrendszer. A segédrendszer, és itt hagyjanak a rajztól jobbra egy kis helyet, a segédrendszer egy olyan doboz, amelynek a bemenete az US, kimenete legyen az Y. Hogy adódik ki ez az US? Innen puskázhatunk, említettem ennél a kanonikus hálózati realizációnál, hogy ezt a mozgó átlagot a hálózat felső része képezi. Tehát ide lerajzolom, visszafelé ezt a hálózatrészt. Legyen a példa kedvéért M egyenlő 2. Innen jön be a gerjesztés. És ez itt egy B0 szorzó, ez egy B1, ez pedig egy B2 tényezőjű. És itt az U gerjesztés. Ha ezt az egészet bedobozolom, akkor ez a teljes rendszer. A teljes rendszer bemenete az U, kimenete az Y. És egy belső művelet segítségével képezem ebből az US-et, és ez itt a segédrendszer. A segédrendszer rendszeregyenlete jóval egyszerűbb, és így a megoldása is az. Jelöljük a segédrendszer impulzus válaszát HSK-val. Tehát bemenete az US, kimenete az Y, és a HSK impulzus válasz az a vevés segéd delta K. A segédrendszer rendszeregyenlete tehát változatlan bal oldallal és a jobb oldalon USK-val kapható. Ha megvan ennek az impulzus válasza, akkor könnyen belátható, hogy ha most az USK egyenlő delta K helyett ezt a bonyolult dolgot veszem fel, akkor a linearitás és az invariancia miatt a válaszjel is, az impulzus válasz is ugyanilyen lineár kombinációja lesz a segédrendszer impulzus válaszának. Tehát könnyen belátható, hogy a linearitásból és az invariánciából következik, hogy a HK, tehát a teljes rendszer impulzus válasza, az egyenlő B0 HSK plusz B1 HSK-1 plusz, és így tovább, B index M HSK-M. Ugye, tehát ha veszek egy olyan rendszert, amelynek a gerjesztése itt a jobb oldalon delta K, és ebből kapok egy impulzus választ, akkor ha delta K helyett felveszem a B0 szor delta K plusz stb. Bm szer delta K minusz M gerjesztést, akkor a válaszjel is egy ugyanilyen jellegű összeg lesz az itt látható formában. És így a rendszer, a teljes rendszer impulzus válaszának a számítását könnyedén visszavezettem a segédrendszer impulzus válaszára. A továbbiakban tehát először csak a segédrendszerrel foglalkozom, és ha az megvan, ha a segédrendszer impulzus válasza megvan, akkor abból a teljes impulzus válasz így rakható össze. Állítsuk elő ennek a HSK-nak a formuláját. Hogyha USK egyenlő delta K, ez egyetlen pálcikát jelent az időben, és ekkor a rendszer gerjesztetlen, ha k nagyobb egyenlő 1, vagy ha k nagyobb, mint 0. Tehát ha USK egyenlő delta k, akkor azt mondhatom, hogy UK egyenlő, USK egyenlő 0, ha k nagyobb egyenlő 1, és k nagyobb egyenlő 1-re, egy úgynevezett homogén differencia egyenletet kapok, amely yk plusz a1 y k-1 plusz és így tovább an y k -n lesz egyenlő nullával. A homogén differencia egyenlet megoldását keressük yk egyenlő c-szer p a k-adikon alakban. Ez ugyanolyan trükk, mint a lineáris differenciál egyenleteknél az E ad lambda t függvény. Erről is sejtjük, hogy saját függvény. Ez a próbafüggvényünk is ilyen. A diszkrét idejű differencia egyenleteknél ez szokott az általános megoldást lenni. Ha behelyettesítünk, azt kapjuk, hogy c szer p a k-adikon plusz a1 c szer p a k-1-ediken plusz és így tovább a index n c p k minusz n, a k minusz n-ediken egyenlő nullával. Osszuk el mind a két, osszuk el az egyenletet c szer p a k minusz n-edikennel, és így megkapjuk a diszkrét idejű rendszer úgynevezett karakterisztikus egyenletét, amely úgy néz ki, hogy p az n-ediken plusz a1 szer p az n minusz egyediken, plusz és így tovább a index n szer, a index n önmagában, p a nulladikon ugyebár, egyenlő nullával. Ez az úgynevezett karakterisztikus egyenlet. ennek megoldásai a PI gyökök, amelyből összesen n darab van, tehát PI, ahol I megy 1-től n-ig, és az egyszerűség kedvéért a továbbiakban tegyük fel, hogy ezek egyszeresek. Ezzel tehát felírható a homogén általános megoldás, YK egyenlő valamilyen C1-szer P1 a K-adikon plusz C2 P2 a K-adikon plusz és így tovább C index N-szer PN a K-adikon. Ahol a homogén általános megoldás tartalmaz n darab CI paramétert. A 10 perces szünet után ezeknek a paramétereknek a meghatározásával folytatom. Illetve ami ehhez kell, a kezdeti feltételek. Az alapkérdés a következő, melyik ütemtől kezdve érvényes ez az általános megoldás, amit kaptunk? Tehát ez a P a K-adikonokból álló kombináció. Tehát melyik ütemtől érvényes? És erre nem is olyan egyszerű válaszolni. Emlékezzenek vissza, hogy homogén egyenletet úgy kaptunk, hogy a gerjesztés oldalt nulláztuk, ezt pedig akkor tehettük meg, hogyha k nagyobb egyenlő 1. Vagyis logikusnak tűnik a válasz, hogy k nagyobb egyenlő 1-től érvényes a homogén általános megoldás, mint impulzus válasz. Azonban nem így van, mert bizonyos okok miatt ez a megoldás már korábbi ütemekre is érvényes, mégpedig n ütemmel korábban kezdődően is érvényes, vagyis valójában a k nagyobb egyenlő 1 minusz n, vagy másképpen minusz n minusz 1. Most ez egy nagyon rázós állítás, hiszen kauzális rendszerben számolunk impulzus választ, kauzális rendszer belépő gerjesztésre belépő választ ad. Tehát úgy gondolnánk, hogy az impulzus válaszról csak k nagyobb egyenlő nullára nyilatkozhatunk, hiszen addig nem volt gerjesztve a rendszer. Most hogy lehet az, hogy egy formula a negatív ütemekre is megadja az impulzus választ? Ez egy meghökkentő dolog, és ennek a magyarázatát majd csak később az állapotváltozós leírásnál tudom megadni. Tehát most csak annyit írok, hogy lásd később. Egyelőre tehát fogadják el, hogy a homogén általános megoldásunk az impulzus válaszra már a mínusz n mínusz egyedik ütemtől kezdve érvényes. Ez azt jelenti, hogy a kezdeti feltételek, vagyis azok a legkorábbi ütemek, amelyekre valamit mondhatunk az impulzus válaszról, ez a nulladik, a mínusz egyedik, mínusz második, és így tovább, összesen n darab. Azért kell n darab, mert a CI együtthatóból is n darab van, ezért n feltételi egyenletet kell ehhez megadnunk. Tehát a kezdeti feltételek, a HS-nek a nulladik ütembeli értéke, a mínusz egyedik ütembeli értéke, és így tovább egészen a mínusz n mínusz egyedik ütembeli értékig. Ez összesen n darab. Csak hogy ezeknek az értékeit meg tudjuk mondani. Egyrészt, mivel kauzális a rendszer, a kauzalitásból következik, hogy belépő gerjesztésre belépő választ kapunk, azaz az impulzus válasz a negatív ütemekre egységesen nulla, tehát kijelenthetjük, hogy HS a K ütemben, ha K kisebb, mint nulla, inkább úgy írom, hogy HS K egyenlő nulla, ha H kisebb, mint nulla. Tehát egy kivételével a többi kezdeti feltételt ismerem, nulla. Mit mondhatok ekkor a nulladik ütembeli értékről? Hát egyelőre semmit, de ki tudom számolni a behelyettesítéses módszerrel. Felírhatom, hogy a HS a nullában az egyetlen olyan kezdeti feltétel, amit még nem ismerek, az kiszámolható mínusz A egyszer HS a mínusz egyben, mínusz A kettőször HS a mínusz kettőben, mínusz, és így tovább, mínusz AN szer HS. A mínusz N-ben, plusz delta a nullában. Itt kihasználtam, hogy a segédrendszer gerjesztése az impulzus válasz számításánál USK egyenlő delta K. És a nulladik ütemet számolom. Megint csak a kauzalitási megfontolásokból következően ezek a tényezők itt mind nullák. Mert az impulzus válasz nulla volt a nulladik ütem előtt, tehát negatív ütemekre ez itt végig nulla, a delta a nullában pedig egy. Tehát ez egyenlő egyel. Tehát az impulzus válasz számításánál az összes kezdeti feltételt ismerem, az n darabból összesen n mínusz egy nulla, és egy pedig egyértékű, egyikük egyértékű. A kezdeti feltételekből a C együtthatók könnyen számolhatók, vegyük például az n egyenlő 3 esetét, tehát vizsgáljunk egy harmadrendű rendszert, ekkor a következő egyenleteket írhatom fel a C1, C2, C3 paraméterekre. Megvan az általános megoldásom, amelyet fölírtam a táblára, de letöröltem szünet előtt. C1 szer P1 a nulladikon, plusz C2, P2 a nulladikon, plusz C3, P3 a nulladikon. Az egyenlő az impulzus válasz, a segédimpulzus válasz nulladik ütembeli értékével, az az egyel. Visszafelé haladva most a mínusz egyedik ütemet veszem, C1, P1 a mínusz egyediken, plusz C2, P2 a mínusz egyediken, plusz C3, P3 a mínusz egyediken. Egyenlő az impulzus válasz mínusz egyedik ütembeli értékével, azaz nullával. Innen kezdve visszafelé a jobb oldalon végig nullák állnak. Harmadrendű rendszernél még egy harmadik egyenletem van. C1 szer P1 a mínusz másodikon, plusz C2, P2 a mínusz másodikon, plusz C3, P3 a mínusz másodikon egyenlő nullával. Tehát a három kezdeti feltételre három feltételi egyenletet tudok felírni, vagyis az impulzus válasz keresett formulájába behelyettesítem a megfelelő ütemeket. Ne felejtsék el, hogy a P1, P2, P3 a karakterisztikus egyenletből már ismert, tehát csak a C1, C2, C3 szorzófaktorokat kell megállapítani, és ez ebből a három egyenletből számolható. Tehát C1, C2, C3 számítható. Ha ez megvan, akkor nem feledve azt, hogy honnan érvényes az impulzus válaszom, a segédimpulzus válaszom, felírhatom, hogy HSK egyenlő, és itt az epsilonos trükköt használjuk, vagy célszerű használni, epsilon, K, és az adódik itt, hogy plusz N, mínusz 1 szorozva, szumma, I megy 1-től N-ig, CI-szer PI a K-adikon. Tehát így néz ki a segédimpulzus válasz. A PI gyökök a karakterisztikus egyenletből számíthatók, a CI együtthatók pedig egy egyenletrendszerből, amelyet a kezdeti feltételekre írunk fel. Most lépjünk egyet vissza, megvan a segédrendszerünk impulzus válasza. Állítsuk ebből elő a HK teljes impulzus válasz, tehát a teljes rendszernek az impulzus válaszát. Erre már felírtam a formulát, de most egy szumában összefoglalom. HK egyenlő, szumma J megy nullától M-ig, BJ-szer epsilon K plusz N minusz 1 minusz J szer szumma I megy 1-től N-ig CI PI a K minusz J-ediken. Hát ez szép. A lényeg az, hogy ha növelem az ütemek számát, tehát K-ban elindulok 1-től és haladok, akkor előbb-utóbb az összes ilyen epsilonból 1 lesz. Ugye ez belátható. És ha az epsilonokból 1 lesz, tehát képzeljenek, gondolatban vegyék el innen az epsilont, akkor azt látom, hogy ez a PI a K-adikonos tagoknak a lineár kombinációja lesz, pontosabban a lineár kombinációja, ami ugyancsak lineár kombináció. Tehát egy bizonyos ütem felett ezt a dupla szummát elhagyhatom, és szimpla szumma lesz, ugyanis csupa ilyen PI a K-adikon tag lesz benne. Ezt most így talán nem lehet átlátni, egy konkrét példánál jobban látható. Tehát a HK egyszerű alakban írható, egy szimpla szummával, legyen így menjen, tehát így menjen 1-től N-ig, és hát ahogy a lineár kombinációját veszem a B-kkel, így valami újabb együtthatói lesznek ennek a PI a K-adikonnak, jelöljem nagy D-vel, nagy D-I-szer PI a K-adikon alakul lesz az impulzus válasz, hogyha a K-ütemszám elér egy bizonyos értéket, mégpedig azt az értéket, ahol az összes epsilonból 1 lesz. Belátható, hogy ez akkor igaz, ha K nagyobb vagy egyenlő, mint N plusz 1 minusz N. Tehát az N plusz 1 minusz N-edik ütemtől kezdve az impulzus válasz ilyen egyszerű alakban felírható, egyszerűen azért, mert az összes epsilonból már 1 lesz. És az utolsó lépés, ha megvan az impulzus válaszunk, akkor ebből meg a válaszjel, a konvolúcióval állítható elő. Nem írom ki részletesen, csak annyit, hogy YK egyenlő HK csillag UK. Ez egy kicsit bonyolultnak tűnhet, de talán követhető. Tehát, hogyha az impulzus válasszal szeretném a válaszjelet számítani egy rendszeregyenletből, akkor nyilván először a rendszeregyenlet impulzus válaszát kell meghatároznom, de ezt is két lépésben csináltuk, hogy egyszerűbb legyen, vagy áttekinthetőbb. Vettünk egy segédrendszert, amelynek a gerjesztés oldala sokkal egyszerűbb, mint az eredeti rendszeré. Erre meghatároztuk a HSK-t. Ebből szuperpozícióval a teljes rendszer impulzus válaszát fel tudjuk írni, és ha megvan, akkor konvolúcióval képezhetjük a válaszjelet. Hát persze ennél vannak egyszerűbb vagy rövidebb eljárások is, és Ha nem csalódom, akkor a negyedik római negyedik pont következik. Legyen a címe Válaszjel számítása közvetlenül. Mégpedig összetevőkre bontással. Ezt azonban itt nem tárgyalom az előadáson, mert a gyakorlatokon kimerítő részletességgel látni fogják. Nagyon sok minden hasonlóan történik, mint itt a segédimpulzus válasz számításánál. Ugyanúgy lesz karakterisztikus egyenlet, lesznek kezdeti feltételek, de erről a továbbiakban itt nem beszélek. Még egy dolgot meg kell vitatnunk, ez pedig a gerjesztés válasz stabilitás kérdése legyen római 5. Szó volt az impulzus válasz számításáról, és láthatták, hogy az impulzus válasz hosszú távon a szumma i-megy 1-től n-ig di-szer pi a k-adikon alakot ölti. Most nem érdekes, hogy hányadik ütemtől kezdve érvényes ez az egyszerű alak, mert a gerjesztés válasz stabilitásnál mindig a hosszú távú viselkedést nézzük. A gerjesztés válasz stabilitás szükséges és elégséges feltétele, hogy a HK abszolút összegezhető legyen. Tehát a szumma k megy mínusz végtelentől végtelenig, HK abszolút érték véges legyen. Azt kell látnunk, hogy az impulzus válasz P a K-adikon alakú hatványfüggvények összege. A P lehet valós vagy komplex. Akárhogyan is van, hogyha ennek a P-nek az abszolút értéke egynél nagyobb, akkor ez elszáll a végtelenbe, és ennek megfelelően az összeg is végtelenbe megy. Akkor és csak akkor marad véges a HK összege, abszolút összege, hogyha a PI abszolút értéke minden íre kisebb egynél. Tehát a gerjesztés válasz stabilitás feltétele a rendszeregyenlet karakterisztikus egyenletének pólusaira vonatkozóan a PI abszolút érték kisebb, mint 1, minden íre, azaz i megy 1-től kis n-ig. Mivel, mint említettem, nem csak valós gyökökről, hanem komplexekről is szó lehet, hiszen n-et fokú egyenlet megoldásaként valós együtthatók esetén komplex konjugált párok felléphetnek, csak úgy, mint a folytonos idejű rendszereknél. Ezért ezt röviden úgy fogalmazhatjuk, hogy a rendszeregyenlet gyökeinek az egységkörön belül kell lennie, vagy lenniük. Egységkörön belül. Nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy a rendszeregyenlet karakterisztikus egyenletének ezen gyökei a később tanulandó átviteli függvény pólusainak felelnek meg. A folytonos idejű rendszereknél a pólusokra, a bal félsíkra esés volt a feltétel. Diszkrét idejű rendszereknél az egységkörön belül kell lenniük ezeknek a gyököknek. A kettőt ne keverjék össze. Ezzel egyelőre felfüggesztjük a rendszeregyenletnek a tárgyalását, és tovább lépünk egy talán még ennél is fontosabb leírásmódra, az állapot egyenletekre, vagy korrektebb módon fogalmazva az állapotváltozós leírásra. Itt még van egy kis helyem. Tehát új fejezetcím következik. Az állapot változós leírás. Először is definiáljuk, hogy mi volna ez. Mi az, hogy állapot? Az állapot a rendszerelméletben, lineáris rendszereknél, és tulajdonképpen nem lineárisaknál is, változók olyan minimális számú csoportja, amelyre igazak a következők. Hát inkább úgy írom, hogy minimális számú változó jelöljük ezeket XIK-val, ahol I menjen 1-től nagy N-ig, olyan halmaza, amellyel egyrészt a k-dik ütembeli állapotból a k plusz egyedik ütembeli állapot meghatározható, valamint a k-dik ütembeli válaszjel meghatározható. Tehát két kritérium van. Az állapotot változóknak egy olyan halmaza adja, amelyet ha ismerünk a k-dik ütemben, akkor abból a k plusz egyedik ütembeli állapot meghatározható legyen. Tehát a rendszernek az evolúciója, időbeli fejlődése leírható legyen ezzel az állapottal. Másrészt tetszőleges válaszjel kifejezhető legyen az állapot változókkal. Ez a definíció nagyon általános, és tulajdonképpen a folytonos idejű rendszerekre is ugyanígy érvényes. Két dolgot érdemes megjegyezni ezzel kapcsolatban. Rögtön az elején, hogy ez nem egyértelmű. Tehát az állapotváltozók, vagy az állapotot jellemző változók megválasztása nem egyértelmű. A másik, hogy amíg tudjuk, hogy a folytonos idejű rendszereknél, fizikai rendszereknél az állapotváltozók az energiatárolással álltak kapcsolatban, itt a diszkrét idejű rendszereknél a memóriával kapcsolatosak. Minden esetre arról van szó, és felrajzolom ehhez a rendszernek a doboz sémáját, hogy ezúttal a gerjesztés és a válasz közé beiktattunk úgymond belső változókat. Ezeket vektorba szoktuk foglalni, és ezek a változók alkotják az állapotváltozók vektorát. Tehát szemben a rendszeregyenlettel, amely csak a gerjesztés-válasz kapcsolatot vizsgálta, itt felvettünk belső változókat. Hogy ennek mi az értelme, azt majd meg fogják látni. Nézzük az állapotegyenletek általános alakját. Az állapotváltozós leírás általános alakjában, amely egy differencia egyenletrendszer, egy lineáris állandó együtthatós differencia egyenletrendszer, az állapotváltozó k plusz egyedik ütembeli értékét szoktuk kifejezni a k-dikkal. És ez rögtön a definíció miatt van így, hiszen ez egy kritériuma az állapotváltozós leírásnak. Egy N-be menetű, M-kimenetű rendszerre az általános alak úgy néz ki, hogy az állapotváltozók vektora a K plusz egyedik ütemben egyenlő valamilyen A mátrixszor az állapotváltozók K ütembeli értéke plusz valamilyen B mátrixszor a gerjesztések vektora K-dik ütemben. A válaszjel pedig, vagy a válaszjelek, amelyeket szintén vektorban foglalok, Y vektor a K-dikban egyenlő C mátrixszor XK plusz D mátrixszor UK. Tehát ez egy többbemenetű, többkimenetű rendszer állapotváltozós leírásának általános alakja. Figyeljék meg, hogy a folytonos idejű rendszereknél megszokott deriválás helyébe az együttemmel való siettetés lépett. Persze nekünk fontosabb lesz az egybemenetű, egykimenetű rendszerre felírható állapotváltozós leírás, és itt most a rövidített alakot használom, amelyben az xk plusz 1-et x vesszővel jelölöm. Tehát egybemenetű, egykimenetű rendszerre x vessző egyenlő A mátrixszor x vektor plusz B vektorszor U. És y egyenlő C vektor transzponáltszor x vektor plusz D skalárszor U. Emlékeznek talán jelek egyből, ugyanilyen volt a leírás, és még ez a vesző is emlékeztet rá, de vigyázat, ez itt nem deriváltat jelent, hanem együttemmel való siettetést. Ez a leírás eleve teljesíti ezeket a kritériumokat, hiszen a K-dik ütembeli értékekből a K plusz egyedik ütembeli értékek az állapotváltozókra meghatározhatók, és tetszőleges K-dik ütemben az állapotváltozó K-dik ütembeli értékeiből és a gerjesztésből kifejezhető a válaszjel. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez az egyenletrendszer, az ennek a feltételrendszernek a leképezése egyenletekkel. Ez egy lineáris kapcsolat, ahol ezek a mátrixok, vektorok lineár kombinációt takarnak, ezek állandó együtthatók első közelítésünkben. Az A egy n-szer n-es kvadratikus mátrix, a B egy n-elemű vektor, a C egy n-elemű sorvektor, és a D pedig skalár. Foglalkozzunk most az állapotváltozós leírás kapcsolataival, hogy tudnélik, hogyan lehet másfajta rendszerleírásokba átalakítani, illetve másfajta rendszerleírásokból az állapotváltozós leíráshoz eljutni. Hát legyen a cím római 2-es kapcsolat egyéb rendszerleírásokkal. Közülük is első és legfontosabb a hálózat állapot egyenletei. Képzeljék el, hogy az van egy diszkrét idejű jelfolyam hálózat, és fel kellene írni ehhez az állapot egyenleteket. A hálózatban a kulcselem a késleltető lesz. A késleltető az, amelynek bemenetén és kimenetén együttembeli különbség van, és ha megfigyelik, akkor kaphatjuk, akkor kaphatunk ilyen alakú egyenletrendszert, hogyha a hálózatban valami módon megjelenítjük az együttemmel sietetett értékeket, az állapotváltozók együttemmel sietetett értékeit. Ehhez az állapotváltozókat célszerű a késleltető kimeneti mennyiségeiként felvenni. Tehát legyenek az állapotváltozóink minden egyes késleltetőn a kimeneti jelek. Ha ugyanis a kimeneti jelet, ezek ugye a rendszer belső változói, elnevezem XK-nak, akkor a késleltető karakterisztikája miatt a bemeneten formálisan az XK plusz 1-et kapom. Ha több késleltetőm van a hálózatban, akkor mindegyiknek a kimenetére felveszek egy-egy állapotváltozót. Természetesen, hogy milyen sorrendben és hogy ezeket hogyan számozom, az rajtam múlik. Hangsúlyozom, de majd később látni is fogják, hogy nem ez az egyetlen választás, és bizonyos szempontból nem is feltétlenül a legcélszerűbb, de egyelőre maradjunk ennél. Tehát ez egy praktikus választás. A továbbiakban, ahelyett, hogy elméletileg bonyolítanám ezt a dolgot, egy példát szeretnék felvázolni. Mégpedig ugyanazt a hálózatot rajzolnám fel, amely már szerepelt. Csak akkor a hálózati egyenletek teljes rendszerét írtuk fel rá. A bemenet után volt egy erősítő, egy összegzőpont, onnan tovább két késleltető, és itt volt a kimenet. A kimenetről, illetve pontosabban a két késleltető között volt egy visszacsatolásom, és itt a gerjesztéstől pedig egy előrecsatolásom egy késleltetőn és szorzón keresztül. A szorzók értékei 2, 5, illetve itt 0,6. Ebből láthatják, hogy ma nem megyünk el korábban. De igyekszem tartani az időt. Tehát, amint említettem, az állapotváltozókat a kimenetre vesszük fel, a késleltető kimenetére. Legyen ezért itt az X1, mondjuk, itt az X2, és itt az X3. Ekkor ugyanezen késleltetők bemenetein rendre az X1 vesző, X2 vesző és X3 vesző jelenik meg. Írjuk fel az egyenleteket. Az X1 vesző jól láthatóan nem más, mint az U gerjesztés. Az X2 vesző már bonyolultabb. Ez egy összegzőnek a kimenete, ahova bejön egyszer az X1-nek az ötszöröse, azután maga az X2 egy 0,6-os szorzón keresztül visszacsatolva, és végül a gerjesztés is egy kétszeres szorzón keresztül ugyanebbe az összegzőbe fut be. Az X3 vesző, az jól láthatóan megegyezik az X2-vel. És végül az Y az egyenlő X3-mal. Írjuk fel ugyanezt mátrixosan. Először vektorba foglalom az X1, X2, X3 együttemmel siettetett értékeit, és ez egyenlő 0, 0, 0, 5, 0,6, 0, 0, 1, 0, szorozva X1, X2, X3-mal, plusz, ide jönnek a gerjesztés együtthatói, 1, 2, 0, szorozva U-val, illetve a kimeneti egyenlet Y egyenlő, ide egy sorvektor jön, 0, 0, 1, szorozva X1, X2, X3-mal, plusz nullászor U-val. És akkor innen azonosíthatók a vektorok, mátrixok. Ez az A mátrix, a kvadratikus úgynevezett rendszer mátrix. Ez a B vektor. Ez itt a C sorvektor. Ez pedig a D skalár, jelen esetben nulla. Azért kapcsoltam be a gépet, hogy egy kedves kis programot mutassak be önöknek. Ennek neve Andi, és ebből a DI az diszkrét. Az AN pedig nem fogják kitalálni, az abból jön, hogy another. Ez egy doszos program, amely még a 80-as évek végén született itt a tanszéken. De azért beszerezhető innen-onnan. Remélem látszik, azt hiszem látszik, így van. Berajzolom a hálózatot. Itt a kettes szorzó. Itt lesz az összegzőpont. Két késleltető és a kimenet. Itt van a 0,6-es szorzó. Itt egy késleltető és még egy szorzó, ugyebár ez ötszörös. Nevet kell adni a hálózatnak, legyen mondjuk JR2, teljesen mindegy. És kész is az analízis. Nézzük meg, hogy mire használható ez a kis program. Látjuk, hogy időtartomány, frekvenciatartomány és majd komplex frekvenciatartomány is szóba jöhet az analízisnél. Nézzük meg a rendszer, az állapot egyenletet. Itt külön mátrixonként lekérhető, itt látható, hogy ugyanezek az értékek vannak, mint a mi mátrixunkban, csak más sorrendben. Ez azért van, mert nem így számozta a program az állapotváltozókat. De ugyanezek a, tehát lényegében ugyanerről a mátrixról van szó. Megnézhetjük a B vektort, ez egy oszlopvektor tulajdonképpen, a C-t, illetve a D-t. Nézzünk valamit az időbeli szimulációból. A system equation a rendszer egyenlet. Tehát a szoftverben megkaphatjuk a rendszer egyenletet. Itt annyi a furcsaság, hogy X helyett U-t kell képzelni, tehát itt a gerjesztést U-val jelöli, és akkor már rögtön láthatják, hogy ez egy rendszeregyenlet. Az, hogy az állapotváltozós leírásból hogyan lehet rendszeregyenletet kapni, majd később tárgyaljuk, nem egy egyszerű dolog. És akkor nézzünk időbeli szimulációt. Ez a lépésről lépésre történő behelyettesítéssel működik. Például itt látható az impulzus válasz, mondjuk grafikus alakban. De megtekinthetjük numerikus alakban is. Itt léptetni lehet az ütemeket, és látjuk a kimenetnek a változását. De ugyanígy mondjuk a unit step response, az ugrásválasz grafikus alakja is megtekinthető. Tehát ajánlom figyelmükbe ezt a szoftvert. Láthatták az elején, hogy ez belső használatra készül, tehát semmi, szerintem nincs rajta semmi különösebb copyright, ha meg tudják szerezni, szerezzék meg, és használják egészséggel. Innen fogom folytatni jövő szerdán, tehát az állapotváltozós leírás folytatom tovább. Köszönöm a figyelmet!